Vendégem a témában Viszky Demszky András, a Green Brands Hungary regionális vezetője. Szia, köszönöm, hogy eljöttél.
Szia, köszönöm a lehetőséget.
Kezdjük talán azzal, hogy a fenntarthatóságban a hazai leányvállalatok trendjei talán követik a nemzetközieket, a külföldi anyavállalatok normáit, belső szabályrendszereit, és erős ösztönzően hatnak ezek valószínűleg a hazai piacra, illetve szerencsés esetben vannak olyan hazai cégvezetők, akik maguk motiváltak és elkötelezettek a változásokra és a fejlődésre. És ebben egyébként a Green Brandsnek egy nagyon nagy szerepe van, hogy minél több ilyen szakember kerüljön ki. Szerintem erről is fogunk majd beszélgetni, de kezdjük azzal, hogy tapasztaltad, hogyha a big picture-t nézzük, a hazai vállalatok hol tartanak a fenntarthatóságban?
Hát, hogyha a kérdés még bigger picture-re kitágítjuk, akkor azt lehet mondani, hogy azért a vállalatoknak a rettenetesen nagy szerepe ellenére az egész világban óriási nagy a baj. Tehát amúgy a fenntarthatóság az nem egy valami fajta elvontság, hanem az arról szól, hogy iszonytató nagy baj van környezetileg, a környezet pusztítását, illetően a minket körülvevő világgal, klímával és minden egyébben, amiről tudunk. És közben meg azért a gazdaság nem nagyon akar erről tudomást venni. Ez azért általában igaz az egész világra, de az egész világban, Európában, Észak-Amerikában kialakult egy iparág, amit mondjuk fenntarthatóságnak nevezünk. Ezt lehet szkeptikus, kevésbé szkeptikusnak tekinteni, de nagyon sok szakember dolgozik azon, hogy ezt megfordítsák, ezt a dolgot, föleszméljenek a cégek, és valamit csináljanak. És ez Nyugat-Európában elég előre haladó stádiumban van. Sőt, azt lehet mondani, hogy Európa ennek a motorja. És hát mi Európa részei vagyunk, de valahogy az a benyomásunk nekünk, hogy ez a vasfüggöny körüli szakadás Európában, ez ebben a tekintetben sajnos nagyon-nagyon megvan. Sajnos azt lehet mondani, hogy más dolgokban is. És mivel nekünk a Green Brands miatt nagy rálátásunk van Csehországra és Szlovákiára, azt lehet mondani, hogy ebbe speciál nem vagyunk jobban elmaradva, mint a többiek, hanem ugyanannyira sajnos el vagyunk maradva, mint általában a kelet-európai országok. Hogy mit jelent ez? Azt jelenti, hogy míg német nyelvterületen egy közepes cégnek, de akár egy kisebb cégnek is van olyan vezetője, aki egy illetékes vezetője, aki a fenntarthatósággal foglalkozik, és aki ez ért is, Magyarországon ez elég ritka. De ahogy a bevezetődben mondtad, azért a fenntarthatóság még mindig a lelkes emberek, a természet iránt aggódó, a szerető, kiránduló, mit tudom én, milyen oknál fogva elkötelezett embereknek a személyes ügye, és hogyha ő olyan pozícióban van a cégnél, akkor akár sokat is tud tenni ezért. De intézményesülve ez a fajta pozíció még nem nagyon jellemző Magyarországon, ennek megfelelően az ügyel se nagyon foglalkoznak.
Miközben egyébként nagyon sokat beszélünk róla, hiszen az elmúlt években ez egy hype lett, hogy a fenntarthatóság egy üzenet nagyon sok vállalat vagy éppen fogyasztó számára, de amikor eljutunk a konkrét cselekvésig, az operatív lehetőségekig, akkor azt tapasztaljuk, hogy vagy szakember hiány miatt, vagy valódi elkötelezettség hiánya miatt kevésbé valósulnak meg ezek a célok.
Igen, sokat beszélünk róla, főleg mondjuk ebben a körben, és azért itt biztos, hogy van egyfajta ilyen vakságunk neked is, nekem is, mert azért mi ezzel sokat foglalkozunk. Én szakmámból adódóan. Valószínűleg azért egy picit azt gondoljuk, hogy minden erről szól, de nem vagyok benne biztos, hogy a átlag magyar fogyasztónál ez a tudatosság már olyan nagyon erős, és ez fontos megemlíteni, mert azért a cégek, vállalatok elsősorban afelé néznek, hogy az ő vevőik, ügyfeleik, partnereik mit gondolnak róluk, és mit várnak el. Tehát azért illúzióink nem nagyon lehetnek, a cégek profitorientált, érdekorientált cégek, amelyeknél az elsődleges driver az mindig az, hogy milyen elvárást fogalmaz meg az, aki vásárolt tőle, és Magyarországon ez is azért lényegesen alacsonyabb színvonalon van, mint mondjuk a nyugat-európai vagy német nyelvterület cégeinél vagy vevőinél. Úgyhogy kell egy általános szemléletformálás, egy általános edukáció, és ezt felismerve mi ezen dolgozunk is erősen.
Nagyon nagy szerepet vállaltok abban, hogy ez a tudás a legfrissebb információkkal jusson el a szakemberekhez, ugye a Green Brands képzésére gondolok most egészen pontosan, ami nem csupán egy képzés, hanem gyakorlatilag egy szakember közösséget is létrehoz, illetve van egy védjegy, ami hitelessé teszi adott esetben a cégeket, akik úgy gondolják, hogy validálni szeretnék a saját fenntarthatósági környezetvédelmi tevékenységüket.
Igen, onnan indult, hogy védjegy, ez egy nemzetközi védjegy, amit megkaphatnak termékek, azon belül élelmiszeripari vagy nem élelmiszeripari termékek, szolgáltató vállalatok és általában vállalatok, akik auditáltatják magukat, elsősorban a környezettel, az ökológiával kapcsolatos hozzáállásuk terméknek vagy a szolgáltatásnak az előállítása az milyen körülmények között történik, mennyire vannak tekintett el a környezetre, és ez alapján egy 100 pontos rendszerben, egy audit rendszerben legalább 51 pontot el kell érni ahhoz, hogy egyáltalán a zsűri elé kerüljön, és akkor a nemzeti zsűri szavaz arról, hogy ők valóban megkaphatják ezt a védjegyet. Ennek a védjegynek az auditálása során jöttünk rá arra, hogy itt hatalmas szakemberhiány van, és így indult el aztán az oktatás. Az oktatásnak a neve az az, hogy Certified Sustainability Manager, tehát okleveles fenntarthatósági menedzsereket képzünk. Nem sokkal egy-két héten belül indul az első Specialized Sustainability Manager képzés, ami már egy emeltebb szintű, és ahogy a neve is mondja, ilyen specializált képzés lesz, és szervezünk e köré, az egész köré egy szakmai klubot, platformot, ahogy tetszik. Ezt akadémiának hívjuk, GB, azaz Green Brands, vagy azaz Green Business Academy, ami azt a célt tűzte ki maga elé, hogy az összes a téma iránt érdeklődő, az iránt elkötelezett szakembert egy olyan közösségbe terelje, ahol ezeket az ügyeket meg lehet beszélni. Ennek nagyon nagy a szerepe, ez nagyon fontos, mert ez egy nagyon-nagyon változó ügy, tehát ez nincsen kőbevésve, nem tudjuk még pontosan a trendeket se senki, az se, hogy mik a jó megoldások, hogy mik a jó gyakorlatok, úgyhogy ez egy folyamatosan változó dolog, és ennél is inkább szükség van arra, hogy ezek az emberek rendszeresen összejöjjenek.
Az egyik legmeglepőbb egyébként a képzésekkel kapcsolatban, ugye most már a negyedik évfolyam kerül ki lassan a kezeitek közül, ha fogalmazhatok így. Nagyon sokféle iparágból érkeznek ide szakemberek, és azt fontos elmondani, hogy ők nem környezetvédelmi mérnökök, tehát hogy ez egy teljesen más területet fed le fenntarthatósági menedzserként tevékenykedni egy vállalatnál, mint mondjuk amit egy környezetvédelmi mérnök csinál. Ez egy nagyon érdekes tapasztalás volt, hogy mennyire sokféle területről érkeznek a hallgatók.
Igen, abszolút, ezt visszatom igazolni, tehát nagyon vegyes a kép. Mindazonáltal egyébként van egy-két környezetmérnökünk is, amire külön büszkék vagyunk, mert az viszont egy nagyon jó visszaigazolás, hogy azok a szakemberek, akik ezt 5-6 vagy nem tudom hány éven keresztül tanulták tudományos alapossággal, ők is hajlandóak és örömmel eljönnek egy ennél sokkal szélesebb tudás megszerzése érdekében hozzánk. És ahogy mondtad, igen, nem környezetmérnököket, hanem olyan vállalati szakembereket képzünk, akik átlátják az egészet. Én azt szoktam mindig mondani, hogy egy széles alapműveltséget szereznek a fenntarthatóságból. Honnan indul ez az egész dolog, mik az alapelvei, mi az, amire figyelemmel kell lenni vállalati szakemberként, gondolok itt az impact szemléletre, arra, hogy milyen hatást tudok elérni. Nagyon fontos. Itt bejön a greenwashing, hogy olyan dolgokat csinálok-e, ami nagyon jól hangzik, vagy valóban megnézem, hogy az én cégemnél mi a legfontosabb, mivel tudok a legnagyobb hatást kifejteni a környezetre. Aztán a stakeholder szemlélet az, hogy figyelembe venni az összes illetékest, vagy az összes olyan szemét, szervezetet, akikre hatással vagyunk, és akik hatással vannak ránk. A vállalatok nem csak a hagyományos értelemben vett környezetre vannak hatással, hanem általában a környezetükre és annak szerves részeit, tehát ezt a szemléletet is el kell sajátítani. Milyen erőforrásokkal kell gazdálkodni? Hogy lehet ezt jól kommunikálni? Mi az a supply chainbe, tehát az értékláncban, hogy lehet figyelembe venni és előírni adott esetben azt, hogy a fenntarthatóság alapelveit betartsák a cégek. Tehát egy ilyen teljes körül szemléletformálás zajlik, ami után aztán egyrészt hát nálunk is majd tudnak specializálódni, másrészt pedig ők maguk majd a saját területükön kitalálják, hogy mit tudnak tenni a cégen.
Kapnak egy olyan eszköztárat, egy olyan akciótervet, amivel, hogyha visszatérnek a saját vállalatukhoz, cégükhöz, akkor minden területen átfogóan tudnak valós dolgokat tenni, és egy olyan tudást kapnak, amivel ez a gyakorlatban is megvalósítható. Tehát mindenkinek van egy olyan elképzelése, hogy ezt a saját környezetében hogyan tudják tudja megvalósítani.
Igen, annyira, hogy a maga a vizsga az egy esettanulmánynak a létrehozása, és ennek az esettanulmánynak a saját vállalatodból kell jönnie, tehát hogy egy valós problémát, amit te ismersz, és amivel szembesültél, azt kell megoldanod, és akkor azt kell prezentálnod ott, ami egyébként több szempontból izgalmas, mert azt a fajta képességet is fejleszti, hogy valaki képes legyen ezt előadni az illetékeseknek, és meggyőzni őket arról, hogy ez fontos. De ez messzire vezet, ez nem annyira fenntarthatóság, mint inkább általában az a fajta hiányossága a menedzsereknek, hogy valamit tényleg jól elő tudjanak adni.
Nagyon sok olyan kollégával találkoztam én is az elmúlt időszakban, akik például a média területén úgy gondolják, hogy a fenntarthatósággal szeretnének foglalkozni, és az én személyes tapasztalatom az, bár ritkán szoktam megosztani személyes tapasztalatokat, ez a terület egy olyan önálló területté növi ki magát, mint mondjuk a gazdasági újságírás. Tehát szükség lesz olyan átfogó alapinformációkra, fogalmakra, ami lehetővé teszi azt, hogy értelmesen és hírekkel tudjunk szolgálni azoknak, akik ebben érdekeltek vagy nyitottak.
Áprilisban indítjuk az első, már utaltam rá, hogy ilyen specializált fenntarthatósági menedzsereknek a képzés, és az első ez a kommunikációs szakembereknek fog szólni, ahol megint csak azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon mély és komoly tudásbázis szedtünk össze. A rendezvényszervezéstől kezdve a kutatásig, tehát az egyáltalán az, hogy egy marketinges mondjuk tudja azt, hogy kik az ő ügyfelei, és azok mit szeretnének, azoknak mik az értékek, és milyen irányba mennek a trendek. Egészen odáig, hogy PR szakember is fog előadni, és esettanulmány is lesz. Tehát, hogy egy teljes körű a kommunikáció szakmának szóló ilyen specializált képzést indítunk áprilisban, úgyhogy igen, csak vissza tudom igazolni, hogy ez az iparág, illetve ez a szakma, ez kialakulóban van.
Térjünk vissza egy picit annak az értékelésére, hogy valaki szeretne védjeggyel rendelkezni. Egyáltalán most már van-e olyan jellegű tapasztalatotok, hogy kik azok a cégek, akik hozzátok fordulnak, aztán később számukra ez jelente valami fajta versenyelőnyt?
Örömmel veszünk minden jelentkezést. A hivatalos út az az, hogy valakinek jelölnie kell ezt a céget, de ez elég tágra van húzva ez a feltétel, tehát zsűritag, korábban már kitüntetett márka, szakmai partnerünk tud jelölni cégeket, tehát hogyha már valaki bekerül a mi látókörünkbe, és úgy tűnik, hogy ő ezt nagyon komolyan gondolja, akkor általában lehetőséget tudunk teremteni arra, hogy jelölje valaki őket. Ezután van egy önkitöltéses kérdőív, amit ők neki attól függően, hogy melyiket, mert többféle kategória van, hogy milyen cég szolgáltató vagy termelő, és hogyha termelő, akkor élelmiszer vagy nem élelmiszer, ki kell töltenie, és ezután egy osztrák auditorhoz kerül, az osztrák auditor, ahogy már korábban említettem, az összes kérdésből összejövő válaszokból 100 pont tud maximum összejönni, és 51-et kell elérni ahhoz, hogy utána a mi általunk nagy tisztelettel foglalkoztatott magyar nemzeti zsűri azt mondja erre, hogy ámen vagy vét, amennyiben áment mond, akkor utána a 2 évig tudja viselni ezt a kitüntető címet az adott márka, cég, szolgáltató. És hogy hát ez milyen előnyökkel jár részben, mi adunk nekik mindenféle támogatást, marketing támogatást, tehát nem hagyjuk őket magunkra. Ez az akadémiai tagságtól kezdve a gálán való részvételig, ahol megint csak a nagyvilágnak mi szerte kürtöljük, hogy ő Grimrenc lett, egészen a védjegy használatáig, amit ő a csomagolóanyagra ide-oda föl tud tenni. Különböző reklámkampányokat csinálunk. Igazából ezek nagyon fontosak, de a legfontosabb az az, hogy ő hogy használja ezt. Ez nagyon, nagyban függ attól, hogy ő mit csinál és milyen piacokra. Ugye van, akinek ez az exportja miatt kell, német nyelvterületre exportál. Belföldön, ugye most már örvendetesen egyre több olyan márka van, amelyik kifejezetten organikus élelmiszert, organikus kozmetikumokat, tisztítószert gyárt, hasonlókat, és az ő ügyfélkörének, az ő vevőkörének azt látjuk, hogy egyre fontosabb az, hogy ebben a védjegy rengetegben és greenwashing veszélyben valaki mondja meg, hogy mi az a, ami valóban mondjuk egy kóser, ahogy szokták mondani, és mi az, ami igazából nem ér semmit. Ez a mi védjegyünk, ez egy európai védettségű, illetve bejegyzésű védjegy, és a maga nemében egyedülálló, egyre nagyobb az érdeklődés iránta, úgyhogy mindenki csak arra tudok biztatni, hogyha van ilyen szándéka, akkor keressen minket.
Néhány hónappal ezelőtt indult el a gazdasági versenyhivatalnak egy olyan vizsgálata, amiben pontosan ezt a fajta zöld üzenetek, környezettudatosság és fogyasztók megtévesztése háromszöget vizsgálták, és nagyon sokszor azt tapasztalták, hogy nem feltétlenül a legjobb üzenetek jutnak el. Vállalkozások sincsenek tisztában azzal, hogy mitől lesznek ők zöldek vagy környezettudatosak. Tehát pont, hogy az ilyen fajta védjegyek tudják számukra is és a fogyasztóknak is garantálni azt, hogy fenntarthatóan működnek.
Igen, nyilván hazabeszélek, de őrület van ezen a téren, tehát egyszerűen nézem a tévében a reklámokat, és olyan cégek, olyan dolgokra mondják rá, hogy zöld, meg fenntartható, meg természetesen van mindenféle változata ennek, hogy semmiféle megalapozottsága nincsen. Tehát legyen ez egy pénzintézet, vagy egy bármilyen termék, és most már szinte kötelező, hogy ő oda bigyessze a végére, hogy ez egy a zöld bank, vagy ő a fenntartható termék, és egyrészt nem derül ki, hogy miért mondja ezt, tehát az már egy kicsit ilyen idegesítő része a dolognak. A másik pedig, hogy elég nagy a gyanúm, hogy igazából nincs mögötte semmi, csak a marketinges azt mondja, hogy ez most egy jó, most egy hype-ja van ennek, és akkor ez jól fog hallgozni. Úgyhogy nem csak mi, hanem mindenki más, aki ezen a területen dolgozik, nagyon nagy a felelőssége ebbe a dologba, és igenis meg kell nézni azt egy kicsit nagyítóval, hogy az a védjegy, vagy az a címke, az mit takar, és érdemes-e azt megvenni, azt a terméket.
Nem örökre szóló védjegy, amit megkaphatnak, hanem ennek van egy felülvizsgálata.
2 évre lehet maximum megszerezni, és akkor utána ezt újra értékeltetni kell, és akkor megint megnézi az auditor, akkor már egyel kevésbé szigorúan, már abból a szempontból, hogy azokat a dolgokat nézi meg, ami 2 év alatt, vagy ami idővel el tud évülni, úgyhogy ez egy picit utána kevésbé fájdalmas folyamat, de természetesen aminek van lejárata, meg aminek van időbeli szavatossága, azt újra megnézik.
Nem tudok elmenni amellett, hogy egy kicsit a személyes véleményedet ne kérdezzem meg azzal kapcsolatban, hogy te hogy látod a jövőnket a fenntarthatóság összefüggésében?
Ajaj. Hát nekem kincstárilag optimistának kéne lennem, de azért ezt nehezen tudom megtenni, tehát azért, ha nagyon őszinte akarok lenni, akkor elég nagy a baj, ahogy már a legelején ezzel kezdtem. Az biztos, hogy, és ezt szoktam mondani, hogy abba viszont nem lehet beletörődni, hogy valami a rossz irányba megy, és nem tudom megérteni azt a fajta habitust, hogyha valaki azt mondja, hogy úgyse érdemes ezzel mit csinálni, és ezért nem teszek, sőt, szennyezek, és nem foglalkozom vele. Úgyhogy szerintem mindenki minden erejével dolgozzon azon, hogy ez megforduljon, ez a trend. Ugye van benne egy nagyon igazságtalan kettősség, hogy a világnak azon a részén élünk, amelyik a legnagyobb felelősséget kéne, hogy viseljen. A legtöbbet ártott a környezetnek az elmúlt 1-2 év században, mint a világ fejlett része, és ennek megfelelően most nekünk van a legnagyobb szánk, Európának, Észak-Amerikának, innen ered ez az egész fenntarthatóság, és mi most nagyon nagy erőkkel úgy csinálunk, minthogyha, de közben meg ugye azért a trendek azt mutatják, hogy még mindig több csomagolóanyagot használunk, ugye még mindig nő a fosszilis üzemanyagnak a részaránya, mondjuk a tüzelőanyagból, tehát igazából azzal, hogy közben folyamatosan van egy növekedési kényszer, és van egy fogyasztási kényszer ebben a rendszerben. Ezáltal egy picit olyan futóverseny, ahol egyszerűen nem lehet utolérni magunkat, vagy egy olyan mókuskerék, amiben nagyon nehéz azt mondani egyszer csak, hogy javulnak a trendek, mert igazából közben meg nagyon romlanak a trendek. Tehát
mindenkinek az egyéni felelőssége gyakorlatilag, óriási, ami igen, óriási igen. Ebben a dologban. Maradjunk annyiban, hogyha valaki érdeklődik a Green Brands akár képzése iránt, akár a védjegy iránt, akkor keressen titeket bizalommal.
Én egyébként, ha van még egy fél pillanat, akkor a magának kurzuson a fenntarthatóság történetét, úgy is lehetnek fogalmazni, hogy a természetrombolás történetét tanítom, meg azt, hogy milyen közgazdasági összefüggései vannak, és hát tényleg filozofikus és nagyon messzire vezető dolog az, hogy milyen szemlélettel lehetne ezt megváltoztatni. Kicsit kevesebbet kéne például fogyasztani, amit nehéz kimondani egy gazdasági közegben.
Tanár úr, köszönöm szépen!
Köszönöm szépen a lehetőséget!
Viszki Demszki András, hallottátok a Green Brands Hungary regionális vezetőjét.